Na hát kérem szépen, ahogy azt megígértük, a lengyelországi választásokról, eredményéről, kilátásokról, ki fog végül is, vagy kialakíthat kormányt, hogyan lesz ez, ezt fogjuk megbeszélni dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnkkel, aki itt van a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
De mielőtt rákanyarodunk, vagy de miután rákanyarodunk?
Igen, hát, hogy az a kérdés, hogy te ugye Brüsszelből beszélgetünk veled, és hát ott most elég súlyos. Hát nem tudom, hogy terrorcselekménynek minősítették-e, vagy csak simán valami zavar támadt valakinek a fejébe, de volt ez a lövöldözéses helyzet. Tudsz erről valami pontosat? Vannak plusz információid?
Igen. Tehát ugye tegnap este a hírekből ismert Molenbeeki negyed határán egy elkövető lelőtt két svéd szurkolót, ami miatt ugye a foci meccset félbe is szakították, és azóta már a miniszterelnök Alexander De Croo bejelentése szerint ez bizony terrorcselekmény lehetett, tehát nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen radikális iszlamista elkövető állhat a háttérben, akit ma reggelre azonosítottak, de még nem kaptak el. Úgyhogy még zajlik itt egész éjjel, hallgattuk a szirénázva autókat. Hát ez ugye azért részben a gázai övezetbe zajló dolgoknak a kivetülése is lehet. Ugye Franciaországban is voltunk éppen sajnos már egy készes támadás egy iskolában, tehát ez valószínűleg az ilyen típusú sejteket, egyéni elkövetőket újra energizálja.
Tehát úgy tűnik, hogy teljesen véletlenszerű lapon svéd szurkolók közül kiválasztott kettőt, akiknek igazából semmi, ez nem volt semmi közük, és akkor őket lelőtte?
Talán vagy a svédségük volt, tehát vagy ahhoz volt közük, ugye, mert mostanában az, azért ott voltak olyan problémák, ami az iszlám közösségben hát, problémát okozott.
Valószínűleg igen, ugye van egy meg nem erősített követői videó még a merénylet előtti időből, amikor elmondja, hogy ő három svédet akar megölni. Tehát, hogy ez most tényleg volt-e ilyen videó, vagy nem, ezt majd még ugye megküldjük a következő napokban, és valóban többekre rálőtt, de ketten haltak bele a sérülésbe. Tehát valószínűleg tényleg kitervelt lehetett a jelenlegi tudásunk alapján. Inkább ez látszik. Hát itt tartunk sajnos most Brüsszelben.
De véletlenszerűen kiválasztott áldozatoknak, akik az volt a bűnük, hogy svédek igen voltak, ők ezek szerint. Aha.
Hát mezbe voltak.
Igen. És jól azonosíthatta őket, igen. Na hát ez szomorú. Térjünk rá a lengyel választásra, ahol ugye egy érdekes helyzet állt elő, a jelenleg is kormányzó konzervatív jobboldali párt a Jog és Igazságosság nyert, de előreláthatólag nem ők lesznek a kormányerő.
Hanem visszatér Donald Tusk, ha minden igaz.
Így van, tehát egy nagyon izgalmas felállás, mert ilyen pont gondolkoztam, hogy volt-e már Közép-Európában, hogy egy a legmagasabb rangú uniós tisztviselők egyike az Európai Unió tanácsának 14-19 között volt elnöke lesz újra miniszterelnök. Ugye már előtte is volt miniszterelnök, és most újra miniszterelnök, mert szerintem ilyet még nem láttunk. Ugye ezek után, a posztok után vagy NATO főtitkárnak mennek, vagy nyugdíjba. És Tusk mégis hazament, megcsinálta, és hát úgy látszik, hogy sikerül neki. Persze azért ez az út még annál sokkal hosszabb és rögzösebb. Tehát ugye azt látjuk, hogy most egy hárompárti koalíció az, ami többséget szerezhet, egyébként relatív kényelmes többséget szerezhet a szemben. Ugye ebben benne van még a két másik olyan párt a Tusk-féle polgári platformon kívül, ami részben egy agrárpárt, részben egy értelmiségi párt, részben pedig egyébként a lengyel szénában nehezen aktivizálható női szavazókat összefogó pártocska. Tehát ezeknek a koalíciója lesz az, aki úgy tűnik, hogy politikai oldalon relatív egyetértésben, de majd megpróbálja a kormányalakítást, de ugye az első helyzet ettől függetlenül a nap is. Tehát a Jog és Igazságosság, vagyis Kaczynszkijék pártja, a kormánypárt, tehát ők nyerték meg a választást, csak az a koalíciós partner, akire számítottak, a mondjuk úgy, hogy radikális jobboldali konfederáció rendkívül rossz eredményt ért el, és emiatt ketten együtt se alkotnak kormányzó többséget a parlamentben. Úgyhogy ez az alapállás. Viszont itt jön a képbe Duda elnök, aki egyrészt még könnyen lehet, hogy majd megbízza újra a Kaczynszkijékat, hogy alakítsanak a kormányt, ami majd nekik nem fog sikerülni, és majd csak ezután kaphatja meg a következő jelölt.
Tehát csak a rend kedvéért, ugye betartva esetleg azt, hogy a nyertest kéri föl?
Hát ezt az alkotmány nem rögzíti ennyire precízen, inkább azért, hogy a PISZ-nek legyen még egy 30 napja az átadás átvétel előtt elrendezni a dolgait, hogy én nem mondjam, tehát hogy takarítson, és tiszta bilencsit, ezeket kapjanak majd a következő kormányzat.
Jaj, de szépen mondtad ezt.
Úgyhogy itt hát azért ez, szóval itt nem a politikai korrektség egyébe fog ez zajlani, hiszen elképesztően polarizált kampány zajlott, és Duda elnök egyébként néha még a saját PISZ pártjának is betartott, tehát amikor nem konzultáltak vele a pontosan az Európai Bizottság által az európai pénzeket követelt igazságügyi reform miatt, akkor ugye azt ő szépen betette az alkotmánybíróság elé, és így a PISZ sem kapta meg ezt a pénzt. Holott ők a jogszabályt megírták, és elvileg ez mehetett volna tovább, de az elnök ezt megakadályozta. Tehát az elnök elég nagy hatalmú, és ahhoz, hogy az elnöki vétót a szerint felül tudja írni, ahhoz 60%-kal. Na most ez nincs meg a Tusk oldalon sem. Tehát innentől kezdve a 2025-ig tart most Duda mandátuma, ezért egy nagyon-nagyon döcögős, nagyon harcos kormány elnök viszonyra számítanak a lengyerek. Uh-huh. És igazából innentől az az ígéretség az, hogy a pénzek unióból holnap megjönnek, mert ez most nem a parlamenten múlik, nem a kormányon múlik, hanem az elnökön és az alkotmánybíróságon múlik.
Uh-huh. Ott hogy választanak elnököt, a lengyelek?
Ők közvetlenül fognak választani, de hát ez még ugye 2025, tehát több mint másfél év, amíg ez az együttérés tart.
Ezzel együtt azért az jól látszik, hogy Lengyelország a változásra szavazott, és amit elindítottak kicsit a magyar úton haladva a jogállamiság ellen tett intézkedéseket, az könnyű visszafordítani, vagy azt egyszerűen a parlamenti többség meg tudja fordítani? Tehát ilyenekre gondolok, mint akkor azért sok nagy vitát kavart igazságügyi reforma visszavonása, vagy mondjuk az ott is a kormánypárt szócsövévé és irányított közmédia megtisztításra és mondjuk újra visszaállításra függetlenné, vagy ilyesmi?
Ja, amit meg tudnak csinálni, az alapvetően ugye a költségvetés nem vétózhatja meg az elnök, illetve a kormányzati hatáskörben intézhető kinevezések egy részét tudják végigvinni. Tehát pont a közmédia az ország tényleg a tudulista legtetején lehet, és egyéb állami intézmények, itt ugye energiacégtől minden más, nagyon sok minden van. Tehát ezeknek a vezetését, illetve a feltételezett piskádereknek az elmozdítását azt biztos, hogy el fogja tudni kezdeni a kormányzat. Azt, hogy jogalkotásban Duda mennyire fog beleállni, tehát mennyire lesz egy igazi destruktív szerepben, vagy pedig hogy alakul a PIS választási vereség utáni belső elszámolása, ezek óriási kérdések. Tehát ezt még most nem látjuk, hogy akár Kaczynszki maga hatalmi szempontból túléli ezt a vereséget, vagy pedig a PISZ-en belül elindul egy forradalom. Ugye azért ez is egy kellően nagy párt volt ahhoz, hogy legyenek egyébként még mindig belül is időnként más hangok, tehát van esély arra, hogy elmozdítsák Kaczynszkit, és kérdés, hogy Duda elnök hogy akar majd együttműködni a párt várható új erejével, akkor is, ha ez a régi, akkor is valamilyen módon átmentett mostani gárdából fog összeállni. Úgyhogy a törvénymódosításokkal nem lesz olyan egyszerű haladni, de tegyük hozzá, hogy egyébként itt soha nem volt alkotmányozó többsége senkinek, tehát ilyen szempontból azért előbb-utóbb ezek átalakíthatók lesznek. Nyilván mondjuk madártávlatból nézve az a kérdés, hogy ilyenkor, amikor az inga egyszer kilengett az egyik irányba, kilengett majd a másik irányba is. És ebből a szempontból a polarizáció viszik tovább, és növelik tovább, és még mélyebben átpolitizálnak intézményeket, vagy pedig képesek lesznek ezt megállni, ezt a kísértést, és hát mondjuk úgy, hogy az állami igazgatást aként kezelni, ami nem átpolitizálni még mélyebben, és erre talán a hárompárti koalíció egyébként egy jó belső fék és ellensúly rendszert fog kínálni, pláne úgy, hogy tényleg erősek a koalíciós partnerek, tehát nem az van, hogy Tusk maga mellé vesz még két apróságot, hanem azért relatíve erősebb eredményt értek el a partnerek, és talán egy árnyalattal gyengébbet a Tusk. féle párt, tehát így én egy kiegyensúlyozottabb koalíciós munkára számítok.
Néhány szót még így a végén, akkor a magyar-lengyel kapcsolatokról, illetve az mennyire értesz együtt azzal a szállításra, hogy most elvesztette egy fontos szövetségesét, úgymond a magyar állam, vagy konkrétan Orbán Viktor, mint magyar miniszterelnök, és az a híd, vagy az a kvázi koalíció, ami Szerbián, Magyarországon, Szlovákián, hát Lengyelországig terjedhetett volna, az nem valósult meg, mert pont a legnagyobb súlyú szereplő nem ezt az irányt választotta. Szóval ez mennyiben befolyásolja Magyarország, illetve Orbán Viktor mozgásterét?
Egész biztos, hogy a brüsszeli döntéshozatalban ez teremt egy új valóságot Magyarországnak. Egyébként nyilván a többi országnak is, tehát a lengyelek ugye nem nagyon voltak a lengyel kormány lelkes tárgyaló, aztán ez időnként picit megváltozott. Sokkal inkább akár már az a helyzet is előállhat ezzel a különleges csillagállással, hogy egy volt uniós tisztviselőből lett miniszterelnök, hogy tulajdonképpen még Brüsszelnél egy szövetséges a régióban. Tehát nem is az, hogy elveszik egy szövetséges a EU-szkeptikus országok számára, Magyarország számára, hanem akár kapnak helyben egy olyan vezetőt, aki viszont feltétlenül lelkes lesz az unió kapcsán, és akár lehet, hogy helyi szövetségét inkább ebbe az irányba terelgeti, akkor is, hogyha ez a három tenger kezdeményezés, hogyha éppen majd a bukaresti 9-ek, vagy bármelyik másik weimari formátumot választja. Tehát ilyen szempontból Visegrád újjáéredésére nem nagyon számíthatunk. Nyilván az intézményesítettségi szintje is rendkívül alacsony a Visegrádnak. De hát Fico, Orbán, mint a szkeptikus tábor, és a Prága, Varsó, mint a EU párti tábor fognak futni tovább, tehát a szövetség Visegrád ugyanolyan megosztott marad. Ugye a vétó kapcsán, vétószövetségről beszélt Orbán Viktor múlt héten, ez, ha úgy tetszik, Ficóval megmarad, másrészt viszont azért ez egy Európa-tagállam Szlovákiát jelent, egy jóval kisebb súlyú országot, és meglátjuk, hogy mennyire pragmatikus Ficó, és mennyire kell annak lennie, hiszen nekik is szükségük van az EU-s pénzekre, és hát azt már csak halkan jegyzem meg, hogy azért, amikor Ficó nekiesik majd szintén az igazsági rendszer átalakításának, mert hogy ezt ígérgette, és ezt is ismételgeti, hogy a különleges ügyészséget megszüntette, de legalábbis levált, és a többi. Vajon ez majd egyszer nem verik ki ugyanazt a biztosítékot Brüsszelben, mint amit a magyar és a lengyel esetek. Tehát ez még egy a jövőben él. Ugye Fico pártját most kizárták már az európai szocialisták közül, ugye most, hogy másodjára is szélső jobb oldaliakkal lépett koalícióra. Tehát, hogy a magyar kormány mozgástere ilyen módon átalakul, de nem szűnik meg, nem még üres térbe kerül. Kérdés, hogy tényleg Donald Tusknak mennyi energiája marad Európa politikát csinálni. Azt gondolom, hogy a németekkel való békésebb hang nem, a Brüsszel-el való békésebb hang nem, és megtartani az atlantista vonalat, ez várható az ő külpolitikájában. Tehát ezzel egy nagyon erős másik irányt lesz a régió. És így, hogy nagyjából Románia, Lengyelország a két legnagyobb ország egy irányba fog tekinteni, feltehetőleg az ő szövetségük, éppen bármelyik nevét is válasszák ehhez, az erősen fog haladni előre.
Oké. Okay. Köszönjük szépen. Köszönjük a gyors értékelést. Szép napot, jó munkát.
Hát igazán nincs mit, nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel értékeltük a lengyel választások eredményét.